Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Jézus szavaival, aki azt mondta, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvérek, halljátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak, a tesszalonikaiakhoz írt első levelének 3. fejezetében, annak minden verse által. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről. Nem kísértett-e meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiába való a mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről. Arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek, értetek, mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket, a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy lássunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga a mi Istenünk és Atyánk, és a mi Úrunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, annak hallgatását és meghallását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket és adjunk hálát imádságban. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hála van a szívünkben, hogy ezen a mai reggelen is összegyűjtöttél bennünket, itt a te szent hajlékodban. Különösen hála van a mi szívünkben, hogy kiszolgáltatott a keresség sákramentuma, ami egyrészt valamiképpen ünnepnap ez számunkra, itt a gyülekezetben. Áldunk kegyelmedért, melyet minden nap alkalmával megtapasztalhatunk a te fiad által. Dicsőítünk és magasztalunk, hogy te személyes Isten vagy nekünk, és bármikor megszólíthatunk, nehézségünkben, betegségünkben, örömünkben és háladásunkban egyaránt. Így dicsőítjük a te háromszor szent nevedet. Kérünk még, hogy bocsáss meg bűneinket, melyeket naponként szaporítunk veled szemben, ami engedetlenségünkkel. Add, hogy minden lelki terhünket és bűnünket elhelyezzük a keresztövében, a te egyszülött fiad előtt. Így kérünk, add meg imádságunkat, és küld közénk szent lelkedet. Add, hogy megérthessük igéd elkészített üzenetét. Így kérünk. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént hallott igeszakaszban, az első tesszalonikai levél 3. részében, az 5. és a 6. versekben. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valóvá a mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, amikor erre a mai igehirdetésre készültem, elővettem az egyik szakkönyvet, így mondjuk kommentárt ehhez az ige szakaszhoz, és ahogy belelapoztam, találtam benne egy 23 évvel ezelőtt nekünk írt levelet. 23 éves levél. Egy nagyon kedves Angliába fél évre cserediáknak ment társunk írta. A levélben nagyon röviden leírta azt, hogy mi a helyzet vele, és sokkal hosszabban kérdezget. Kérdezi azt, hogy mi újság velem, velünk, mi a helyzet a teológiával, teológustársakkal, hogy megy a vizsgaidőszakra való felkészülés, és így tovább. Nagyon jó volt visszaolvasni. Azért is jó volt ezt látni, mert nyilván felidéződtek az emlékek, meg azért is, mert annyira egybecsengett azzal, amiről itt Pál ír. Hogy vágyakozott ez az ember is, ez a barátunk, arra, hogy lásson bennünket. Nem az volt, hogy kimentem Angliába, aztán viszont látásra, örülök, hogy itt vagyok, hát ha itt tudok maradni. Nem. Az volt, hogy jól érzem magam, sok mindenkit megismertem, de nagyon hiányoznak az otthoniak. Nagyon fontosak vagytok nekem. Pál apostol a második missziói útján érkezett el a városba, amely a Római Birodalom Macedónia provinciájának főkikötője volt. Ezen a városon ment keresztül a Via Egnácia, a római kereskedelmi útvonal, amely Rómából Bizáncon át keletre vezetett. Nagyon fontos, központi szerepet betöltő város volt, kormányzati, kereskedelmi, hadipari, stratégiai fekvése miatt. Mint minden nagy kereskedelmi város, Tesszalonika is, rengeteg féle ember, nép, találkozó, hát egy kicsit gyűjtő helye is volt. És hát tudjuk, hogy milyen ez. Az úgynevezett világvárosokban, ahol nagyon sokan jönnek, mennek folyamatosan, ott óhatatlanul előkerül a szabadosság. Elmennek emberek, elutaznak valahová, és akkor úgy érzik, hogy na most egy kicsit ledobjuk a láncokat, most egy kicsit lazulunk. Hát így voltak ott is. Nagyon nagy szabadosság volt, erkölcstelenség a városban, a hozzá hasonló városokban. Volt sokféle vallás is természetesen, és valószínűleg ezek miatt is a helyi zsidó zsinagóga hatással volt a városra. A helyi zsidóságnak az élete valami módon hatással volt azokra az emberekre, akik azt mondták, hogy nekünk már nem kell ez erkölcsi fertő, nem tudunk ezzel mit kezdeni. Utálatos előttünk, már valamit szeretnénk az életben, ami normális, egy egészséges életet, és ezt leginkább a zsinagógában lehetett megtapasztalni, hiszen ott olvasták az Isten törvényeit, a parancsolatokat, értelmezték, arról beszéltek, és próbáltak ennek megfelelően élni. A zsidó vallás egyfajta tisztaságot, kiszámíthatóságot jelentett. Nyilván nem tömegével lettek az emberek zsidóvá, de járogattak oda. És amikor Pál apostol a munkatársaival itt járt a városban, akkor szokásához híven elment a zsinagógába, ahol tudta, hogy közös alapokról indulva könnyebben megérthetik az emberek az evangéliumot, hiszen a zsidóság volt az, aki a leginkább várta a messiást. Ők tudtak róla, hogy megvan ígérve, hogy Isten megígérte az üdvözítő eljövetelét. erről tett bizonyságot Pál. Azt nem tudjuk, hogy mennyi időt töltött a városban, de 3 hetet egészen biztos, hiszen azt olvassuk, hogy 3 szombaton keresztül ott volt a zsinagógában, és hirdette az igét. Az apostolok cselekedetei 17. fejezetében olvashatunk erről részletesebben. Emellett természetesen máshol a városban is hirdette az evangéliumot. Valószínűleg egy Jászón vagy Jázón nevezetű ember házában lakott, és ott, illetve onnan kiindulva a városban hirdette az Isten szeretetét a zsinagógán kívül. A zsidók azonban a tanításait nagyon veszélyesnek tartották a vallásukra nézve, ahogyan azt már tapasztaltuk, olvastuk, ismerjük az evangéliumokban is, hogy Jézus ellen voltak a zsidó vallási vezetők, és utána pedig a Krisztus követőket is nagyon gyűlölték. Megpróbálták éppen ezért a város lakókat fellázítani Pál apostol és munkatársai ellen. Jázón házát is feldúlták, keresve az apostolt és a munkatársait, de nem találták ott őket. Végül a város vezetői megértették, hogy ezek az emberek valós veszélyt nem jelentenek a társadalomra, a közösségre, de a békesség miatt ezért odamentek Jászónhoz, és azt mondták, hogy azt kérjük, hogy ne lakjanak a házadba, jó? A békesség miatt ezek menjenek el, hagyják el a várost. És így is történt. Menniük kellett. A békesség miatt. Csak hogy az az ott töltött idő, az a minimum 3 hét, vagy maximum fél év, így beszélnek a bibliatudósok, ez nem volt eredménytelen, nem volt hatástalan. Ott megtértek emberek. Krisztus követőkké lettek. Létrejött egy kicsi gyülekezet. Ott kellett ugyan hagyni a várost, de mi lesz velük? Ha Jézus azt mondta, ha engem üldöztek, titeket is fognak. Pál apostolékat elüldözték, hát akkor az ott lévő keresztény élet embereket sem fogják jó szívvel nézni. Pál apostolék elmentek ugyan, de biztos vagyok benne, hogy folyamatosan ott mocorgott a fejükben, hogy mi van ezekkel, akik ott maradtak? Mi van velük? Mert biztosan őket is bántják. A tesszalonikai zsidóság gyűlölete pedig olyan nagy volt Pál apostolék ellen, hogy amikor megtudták, hogy amint egy 60 kilométerre fekvő Béreában hirdetik az igét, oda is utánuk mentek, és ott is fellázították a helyi zsidóságot ellenük, és újra menekülniük kellett. És mindez még ráerősített. Az volt Pálban, hogy mi lesz most ezekkel a szegény tesszalonikaiakkal. Ha ennyire gyűlölnek bennünket, akkor azok, akik ott Jézus Krisztust a szívükbe fogadták, most mit szenvedhetnek el? Most mi történik velük? Aténba ment Pál, de ekkorra már annyira aggódott a tesszalonikai gyülekezeti tagokért, ezért a frissen létrejött gyülekezetért, hogy nem bírta tovább. Elküldte magától az egyik legkedvesebb barátját, munkatársát, Timóteust, és azt mondta, hogy menj vissza ezekhez, oda Tesszalonikába, erősítsd, bátorítsd őket egy kicsit, és legfőképpen hozzál híreket róluk. Mi újság van velük? Mi a helyzet velük? Aggódom miattuk. Szeretem őket, felelős vagyok értük, tudni akarok róluk. Nagyon sok bibliaolvasó keresztény ember fejében Pál apostol úgy jelenik meg, mintha kalapács lenne a kezében, ugye? Ez Pál apostol, aki kemény, aki odavág, aki beszól, aki rendet tesz, aki megítéli a bűnöket. Nagyon szeretik sokan ezt idézgetni. Ez marad meg, hogy Pál apostol a kemény ember, a kicsi, de kemény. Majd ő odacsap, és ilyen szeretnék én is lenni. Határozott, majd én megmondom az igazat. Hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy Pál apostollal íratta le Isten az 1 Korintus 13-at is, a szeretet himnuszát. Láthatjuk, hogy Pál mennyire felelős, ragaszkodó, másokért áldozatokat vállaló és szeretettel teli ember volt. Jó látni ezt, mert hajlamosak vagyunk az előző kép nyomán mi is úgy csattogtatni a ítélkezés ostorát mások felett. Pálra mind a kettő igaz volt. Ott volt benne az, hogy rend kell, hogy legyen a Krisztus népe között, de ott volt a mérhetetlenül nagy szeretet is. Tele volt szeretettel Pál, és ez a szeretet nem azért volt, mert ő olyan remek, meg nagyszerű ember, hanem következménye volt annak a szeretetnek, amit ő Jézus Krisztustól a damaszkuszi úton kapott. Azt élte meg, hogy tele volt ő maga önigazsággal, önteltséggel, gőggel, haraggal, amit a Krisztus követőkkel szemben próbált kiélni. Mélységesen gyűlölte Jézust és az ő követőit. Minden szó szerinti vágya az volt, hogy az ír magját is kiírtsa. Ennek a hitnek, ennek a vallásnak és az összes embernek nyoma se maradjon a történelemben sem. Amikor azonban megjelent neki Jézus, akkor megtapasztalhatta azt a kimondhatatlanul nagy hatalmat, erőt, dicsőséget, ami ő belőle áradt. És amikor megértette egy szempillantás alatt, hogy ez a Krisztus, akit ő annyira gyűlöl és üldöz, ez valóban az Isten fia, és hogy ez az Isten fia, ő miatta itt van, megjelenik neki, és azt mondja, hogy miért üldözöl engem? És nem brutalitással, keménységgel veri le oda a földre az apostolt, hanem a szeretetével. Azt éli meg, hogy ez Isten fia, aki teljes joggal pusztíthatná el, nyomhatná el, mint egy csikket. Mert mit műveltem én vele szemben az elmúlt években? Ez Isten fia. Szeretettel kérdezi, miért üldözöl engem? És akkor Pál megérti, hogy az Isten mennyire szeret. Hogy mennyire szereti őt. Hogy megbocsátotta a bűneit. És olyan mértékben köteleződött el, hogy a teljes egzisztenciája, az élete, minden a Krisztus élet. Itt értette meg, hogy Jézus valóban a jó pásztor, aki utána megy az elveszettnek, nem csak az elveszettnek, hanem még az őt gyűlölőnek is, és az életével fizet érte. Hogy állunk mi Jézussal? Hogy nézünk rá? Annyiféle elképzelés van. Van, akinek szintén egy kicsit ez a kemény, leginkább mégis az, hogy ő milyen kedves, aranyos, szereteteljes. De őt teljességében kell látni. A mindenek fölött való hatalmas, dicsőséges Úr, az Isten fia, a mennyek országának királya, aki az életét adta értünk, aki így bocsátja meg bűneinket. Pál leveléből azt is látjuk, hogy ő igyekezett így élni. Elment Tesszalonikába, ahol bár sokan gyűlölték és üldözték őt és munkatársait, és nagyon sok fájdalmat és kárt okoztak neki, de voltak, akik átadták az életüket az Úrnak, és így a testvéreivé lettek, és nem tudott róluk lemondani. Nem azt mondta, hogy hát engem mennyit bántottak abban a városban, oda sem megyek többet, az biztos. Hanem azt mondta, hogy nem érdekelnek a sérelmek. Nem érdekel, hogy mit tettek mások ellenem. Én azokért az emberekért felelős vagyok. Sőt, még azokért is, akik így gyűlölnek engem. Még azokért is. Nem tudott elfeledkezni a kicsin gyülekezetről, hanem nagyon aggódott miattuk. Aggódott, mert tudta, hogy ahogyan őket bántották és üldözték, azokat is fogják. Tudta, hogy nagyon erősen próbára lesz téve a hitük. Féltette őket, hogy a szenvedések, a méltatlan üldözések miatt el ne veszítsék bizalmukat az Úrban. Mert ezt jelenti testvérnek lenni. Nem annyit jelent a másik ember testvérnek köszönten, testvérnek nevezni, hogy úgy köszöntöm vasárnaponként. Az egyik hívő ember felelősséget kell, hogy érezzen a másikért. A keresztény ember nem tudja elfelejteni azt, akit az Úr a testvérévé tett. Nem tudja elnézni, ha súlyos terheket hordoz és roskadozik alatta, vagy ha különböző kísértések között vergődik, ha eltávolodik az Úrtól, és így tovább. Nem tud csendben vagy tétlen maradni, ha volna alkalma segíteni, nem tart meg információkat, amikkel a másiknak a javára lehetne. Felelősséget ültetett az Úr a hívő ember szívébe a másik iránt. Ahogyan Jézus sem mond le rólunk, úgy mi sem szemléljük közömbösen a másik ember életét. Aztán a keresztény ember ragaszkodó is. A mai világban látjuk, hogy tömegével látjuk, hogy hogy dobják el az embereket. Szomorú azzal szembesülni, hogy akár a politika, akár a tévéműsorok, az internet felkap embereket, sztárol, és amikor kiszedték belőlük a pénzt, amikor elérték a céljukat, akkor úgy dobják el őket, mint egy elhasznált rongyot. Jézus nem ilyen. Ő az övéit számon tartja, és ezt ülteti a szívünkben. Van olyan barátom, akivel bizonyos szempontból elváltak az útjaink, de jó érezni a ragaszkodását. Úgy nem azt mondja, hogy hát most már másfelé járunk, és akkor hát engem nem érdekelsz, elfelejtettelek. Igyekszik tartani a kapcsolatot, beszélgetéseket kezdeményezni, találkozást. Fontos dolog, hogy így nézzünk a másikra. Mert sajnos ez a keresztények között is egy ritkuló hozzáállás. Sokkal egyszerűbb megsértődni, lelépni, otthagyni barátot, testvért, gyülekezetet, egyházat. Pál rendkívül sok gyülekezetet alapított, eközben nagyon sokat szenvedett, de minden gyülekezetet és azon belül minden embert számon tartott, ragaszkodott hozzájuk. És mindezek mellett a keresztény ember nagyon komoly áldozatokat is hoz a másikért. Az utazás ma is egy kicsit luxus, nyilván nem az, hogy átmenjünk a másik településre, de egy nagyobb utazás repülővel, hajóval, az egy drága dolog. És akkor is drága volt. Pál azonban annyira szeretett volna már híreket hallani a kényszerűségből hátrahagyott tesszalonikai gyülekezetről, hogy inkább elküldte maga mellől Timóteust, akinek a segítségére egyébként minden bizonnyal szüksége lett volna, és vállalta az utazás költségeit is, csak végre tudjon róluk valamit. Tegyük mérlegre ma, hogy van-e bennünk olyan a Krisztus szeretetéből fakadó felelősség, ragaszkodás, áldozatvállalás, mint amit itt Pál apostolnál tapasztaltunk a tesszalonikaiak iránt. Van-e bennünk olyan krisztusi szeretet, ami képes a másik Krisztus követő embert testvéremmé tenni és így szeretni? Pálban sem magától volt meg ez, hanem azért, mert átélte, hogy mennyire szereti őt az Úr. Hiszen annál nagyobb felelősséget, áldozatot, ragaszkodást senki által nem tapasztalhat meg az ember, mint Jézus Krisztustól, aki az életét adta értünk. És aki ezt átéli, az elkezd úgy nézni a másik emberre, mint ahogy Jézus, mint egy pásztor nélkül való szenvedő nyájra, emberekre, tévelygőkre. A nyáron sokkal kevesebbet fogunk találkozni, már ezt most is tapasztaljuk a ritkuló padsorokkal. Más-más időpontokban megyünk szabadságra, sokkal kevesebbszer tudunk köszönni egymásnak, látni a másikat. De tudjuk hordozni imádságban a másikat úgy, ahogyan Pálék is tették. Akarjunk rátelefonálni a másikra, a nyaralásból akár egy képeslapot vagy levelet küldeni, elmenni segíteni a másiknak. Tudjon úgy hiányozni nekem a másik ember, mint ahogyan Pálnak is hiányzott a tesszalonikai gyülekezet. Adja az Úr, hogy ő tőle, meg a másiktól ne menjünk szabadságra. Az Isten tiszteletek után most itt a nyári időszakban mindig lesz egy kis víz, mint ahogy már most is ki van téve, egy kicsit felfrissülni, de azért is, hogy maradjunk együtt, beszélgetni, kivel mi újság van, hordozni a másik terheit, kifejezni a ragaszkodást, a felelősséget, a szeretetet a másik iránt. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Úrunk, egy kicsit azt éljük meg a mai igét olvasva, mint amit Pál, nyilván sokkal kényelmesebb módon, hiszen ők azért kellett, hogy elváljanak a gyülekezettől, mert menekülniük kellett, mert üldözték őket. Mi meg azért megyünk el, azért válunk el egy időre a gyülekezettől, mert elmegyünk szabadságra. De azért könyörgünk hozzád, hogy amikor kikapcsolódunk, amikor nem látjuk egymást, amikor egy vasárnap egy másik gyülekezetbe megyünk, hadd legyen fontos mindaz a sok ember, az a gyülekezet, az a közösség, ahová tartozunk valójában, ahová haza fogunk jönni, ahová vágyunk. Engedd, Úrunk, hogy ne felejtsük el a másikat, hogy legyen a másik ember valóban testvérré. Kérünk téged, Úrunk, hogy mindezt úgy végezd el bennünk, hogy ez ne kötelesség legyen. Ne egy olyan dolog, amit muszáj felírni a naptárba, el ne felejtsük, hanem add meg nekünk annak az örömét, a boldogságát, hogy megváltott emberek vagyunk. Hogy szeretsz bennünket mindennél jobban, és ugyanígy szereted a másik embert is. Így szeretnénk nézni a mellettünk ülőt, a másik padsorban, a másik oszlopban lévőt, mint testvért, még akkor is, ha nem egyek a szüleink. Kérünk, add ezt a testvéri viszonyt, ezt a szeretetet, amit senki más nem képes létrehozni. A legnagyobb, a legszorosabb barátság sem jelenthet annyit, mint az, hogy mi a te megváltottaid vagyunk. Hiszen a legszorosabb barátság is csak a földi élet végéig tart. De a benned való testvéri viszony, az csak fejlődik, erősödik, és végül célba ér, kiteljesedik majd a mennyek dicsőségében. Engedd, Úrunk, ennek az örömét, reménységét, békességét számunkra megélni. Imádkozunk különösen azokért, akik olyan borzasztó helyzetben vannak, mint ami tőlünk nem messze, Kárpátalján, meg Ukrajnában át kell, hogy éljenek. Rengetegen el kellett, hogy menjenek, családok szétszakadtak. Talán naponként sírva gondolnak a másikra, telefonálnak a másikhoz. Kérünk téged, Úrunk, hogy hadd lehessen újra békesség, béke, hogy hadd egyesülhessenek ezek a családok, gyülekezetek, hadd legyenek újra teljes számúak. És imádkozunk azokért, akiknek a családja fogyatkozott meg, mert elszólítottad az ő szerettüket, vigasztald őket. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a megoldás erre is, hiszen te szeretnéd, vágysz arra, hogy veled legyen minden ember, ezért jöttél ebbe a világba, hogy életeddel nyisd meg előttünk a mennyek dicsőségét. Add, Urunk, hogy mindenki döntésre tudjon jutni, át tudja adni az életét még azelőtt, mielőtt ebből a világból elmegy. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád az életünket, a nyarunkat, a pihenésünket, hogy lelki-testi felüdülést, megújulást benned. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Bocsásd meg minket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.